Kedves mindenki, aki meghallgat! Minden évben gyakorlatilag élőben is az volt a szokás, hogy húsvét hétfőn és pünköst hétfőn kihagyjuk a műsorainkat, a megszólalásainkat. Most is úgy gondoltuk, hogy ehelyett nagy hétre, húsvétre aktuális anyagokat küldünk. A jövő héten úgy képzeljük, hogy Kati is küld majd valamikor szerda magasságába egy hanganyagot, és én is szeretnék egy a Szent Három nappal kapcsolatos rövid kis anyagot küldeni. Most viszont egy olyan anyagot küldenék nektek, amit kellően nagyképűen Nagy Böjti Gondolatok cím alatt futtatok. A keresztény ember számára a nagybőjt a húsvéti készület, az önvizsgálat és a bűnbánat alkalma, a hitjelöltek, a keresztségre vágyók felkészítésének, az önvizsgálatnak és az önmérséklet gyakorlásának az ideje. Kezdő napja, hambazó szerda a nagybőjt kapuja volt a húsvéti újrakezdésre, a megváltás és a feltámadás ünneplésére való készület kezdő pillanata, a maga egész létünket érintő felszólításával emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel. Szigorú böjti nap, ez valódi tartalma azonban messze több, mint az ételtől italtól való tartózkodás a farsangi igazság erőlte. Lényege csak úgy, mint a rákövetkező 40 napé, nem a lemondás és a tilalom, hanem az, hogy elérkezett az önvizsgálatnak, a lélek megtisztításának ideje. Ám az emberek többsége ma egyre kevésbé akar emlékezni, önmagával számot vetni, és nem akarja meghallani Krisztus szavát, hogy tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Helyette egyre inkább megfeledkezik, leszokik arról, hogy magának és másoknak megvallja, megbánja bűneit, és hamis szabadságeszvények bűvöletében zsigerileg irtózik az alázat a megalázkodás minden formájától. Hajlamos rá, hogy lelkiismeretét csendes önfelmentésekkel hallgattass el, vagy a jótékony feledésnek adja át vétkei emlékét. Ahogy a csínyt vétő kisgyerek ösztönösen a nem én voltam logikájában talál menedéket, úgy kerüli, hogy a gyengesége, gyarrósága, hibája beismerésére kényszerüljön. A bíróság előtt álló vádlottak zöme is csak akkor tesz beismerő vallomást, ha cáfolhatatlan bizonyítékok szólnak ellene, hiszen a megbánás és a töredelmes feltáró vallomás büntetést is csökkentő morális ereje sokak szemében már mit sem számít. Fehér Hollónál is ritkább az a politikus vagy üzletember, aki hibás vagy bűnös lépését, tévedéseit, visszaéléseit követően beismeri, hogy rossz volt, amit tett, de ennél is nagyobb baj, hogy környezete, közege is ezt várja, ezt fogadja el természetesként tőle. A közélet világában már a hajdani bolsevik pártgyakorlat álságos, valahol a lelkiismeret vizsgálat karikatúrájának tűnő önkritikájának rituália is kiveszett, hogy a büszke büntetlenség öntudatának a mindig nekünk van igazunk, nekünk mindig igazunk van, és mi cselekszünk helyesen bizonyosságának, a mindent meg- és kimagyarázásnak ártatlanságunk, vétlenségünk önigazolásának adja át a helyet. De a családi perpatvarokban, a házasságok szétesésében, a rokoni, baráti, munkahelyi konfliktusokban, a gyerekek rossz útra tévedésében is mindig a másik a hibás. Ahogy a közutakon is, a szembejövőben bírjuk felfedezni a baleset, a tragédia okozóját. még ennél is veszélyesebb. És a közelmúltban ez vált belénk súlykos gyakorlattá, amikor már nem pusztán azt tagadjuk, hogy bűnt vétettünk, hibát követtünk el, vagy másokra mutogatunk, rájuk hárítjuk saját tetteink felelősségét. Az igazi, egyre fenyegetőbbé váló veszedelem az, amikor nem bűnösségünket vonjuk kétségbe, hanem magát a bűnt tagadjuk, és úgy okoskodunk, hogy amit cselekedtünk, elkerülhetetlen, szükséges, jogos, egyenesen kívánatos, üdvös, azaz nem bűn volt. Hiszen gondoljunk bele, ha magát a bűn valóságát, bűn mi voltát tagadjuk, azzal a jó és a rossz megkülönböztetésének, meghatározásának jogát követeljük magunknak, ez pedig nem más, mint annak az ősbűnnek a megismétlése és megerősítése, amely miatt az emberiség kiűzetett Isten közeléből és fogjává vált a rossznak, a gonosznak, de így a természet, a társadalom, a történelem törvényeivel is szembe megy. Ha tagadjuk a bűnt és annak valódiságát, súlyát, le is fegyverezzük magunkat, hiszen ahol nincs bűn, ott nincs bűntudat, ahol nincs bűntudat, ott nincs megbánás, nem működik a lelkiismeret, és elenyészik a megváltozás, az újrakezdés, a jóvátétel szándékának esélye. Természetesen, ha nincs beismerés, megbocsátás sincs, akkor világunk nem más, mint könyörtelen és ártó, rivális, pusztító igazságaink egymásnak feszülése, a bűn, a rossz, megfékezhetetlen burjánzása. Legyünk tisztában azzal, hogy hívő ember, hívő közösség számára sem egyszerű, soha nem is volt az, hogy mindig helyesen cselekedjen, erejéhez mérten kerülje a bűnöket, megvonja azok határait, igyekezzen felismerni őket. A gyengeséggel, vétkességgel való szembenézés, önvizsgálatot kívánó, lelki erőt igénylő magunk és mások előtt is gyakran kínos kötelesség, de még a szégyent, a megszégyenülést is vállalni érdemes, hiszen ez az ára, hogy megszerezzük magunknak a megbocsátás, kijavítás, újrakezdés, a nem múló gyengeségeinket újból és újból felülírni képes lelki innováció esélyét. Hambazó szerda a paradicsomból való kiűzetésre, a bűn uralmára emlékeztette azokat, akikben van hit és bátorság arra, hogy szembenézzenek önmagukkal. A rákövetkező 40 nap pedig éppen azt a lelki erőgyűjtést hivatott megjeleníteni, amely erőt ad, hogy szembeforduljunk gyengeségeinkkel, gyarlóságainkkal, bizonyítsuk magunknak, figyelmeztessünk arra másokat, hogy van ugyan bűn, és annak van hatalma, ereje felettünk, de a közelgő húsvét reményében arra készülve beismerni, letenni is képesek vagyunk. De mi is a bűn valójában? A világ vallásainak közös múltja felől tekintve sohasem öncélú koplalás és lemondás, hanem vezeklés, megtisztulás, aszketikus gyakorlat, lelki felkészülés, az emberi akarat és önmérséklet próbája. Amennyire tudjuk, a legrégebbi időtől jelen van az emberi életben az ünnepek és a hétköznapok rendjét, a közösségi élet eseményeit, az isteni és az emberi valóság találkozásának ritmusát követve. Afrika vagy Óceánia népei a felnőtté válás szertartását koplalással készítik elő, ami a méltó felkészülés szellemi összpontosítás eszköze, hogy a bőt által megtisztulva az aszkézis alázatával állhassanak Isten az Istenek elé. A hittartó zsidó évente 5 bőti napot tart ünnepi előkészület gyanánt, amelyek közül az engesztelés napja a legszigorúbb. A muszlim Ramadán hónapját böjtöli végig, napszálta után vesz csak táplálékot magához, akkor is csak egyszerűt, keveset. A régi keresztény egyházban a böjt az ételről, italról való időszakos, részleges vagy teljes tartózkodás, a bűnbánat az aszkézis eszköze volt, a katolikus böjti szokás pedig még századunk első felében is egész évben tiltotta a húsételeket szerdán és pénteken. Az utóbbi évtizedekben a böjti előírások sokat szelídültek. Kötelező csak a nagy böjti időszakot kezdő hambazó szerdai és a nagy pénteki böjt a maga hústilalmával, háromszori étkezésével, egyszeri jól lakásával. Egyebekben a hívő saját beláltása, körülményei szerint korlátozza fogyasztását, amit ivával, a szeretet cselekedeteivel is megválthat. Amit viszont a keresztények zöme megőrzött máig, az maga a nagyböjt, a húsvéti előkészületnek Jézus pusztai magányára emlékező 40 napja, a hívő ember számára a vezeklés, a bűnöktől való szabadulás, az egyebek között böjt általi lelki megtisztulás ideje. A keresztény hagyomány ezekben a hetekben nyomatékkal ajánlja ma is a pénteki böjtös étkezést, az evésben, ivásban, anyagi testi élvezetekben való időszakos önmérsékletet. Nagy böjt idején illő tartózkodni az zajos mulatságoktól, és ilyenkor nem szokás rendezni esküvőt, bált, lakodalmat. Az élet külső ritmusa lassul ezáltal, hogy több idő jusson a lelki, szellemi dolgok rendbetételére, hogy a húsvét öröme és a tavasz a maga derűjével, pezsgésével ereje teljében találja azt, aki hiszi, tudja, hogy életerejét nem pusztán gyógyszereknek, diétáknak, hanem a lélek és a szeretet évről évre való megidézéséből fakadó újjászületésének köszönheti. A hívő ember számára a katekizmus megfogalmazása szerint a nagyböjti idő az aszkézis és a bűnbánat idejét biztosítja, amely felkészít a liturgikus ünnepekre, segít abban, hogy megtanuljunk uralkodni ösztöneinken, és felszabadítja szívünket. De figyelmeztető üzenet is annak a világnak, amelyben a mértéktelenség, a mohóság, a fegyelmezetlenség uralkodik. De mit is ad ez a 40 böjti nap? Amikor böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy az emberek lássák böjtölésüket. Jézusnak a Máté evangéliumában megőrzött szavai arra figyelmeztetnek, hogy a böjt, az ételtől, italtól való fegyelmezett tartózkodás nem valamilyen a keresztényeknek a világ figyelmét magára vonni akaró teljesítménye, nem is az emberi nyomorúság kényszere, hanem a lelki fegyelem és mértéktartó aszkézis ünnepe. Azért a tudatosan vállalt nagyböjt idején különösen időszerű belső fegyelemé, szellemi összpontosításé, amely a mai jóga és fitness imádó világban ritka és nem nagyon divatos. A ma embere, ha böjtről hall, koplalás, éhezés fogalmával társítja azt, legfeljebb annyi megkülönböztetést enged be meg, hogy az egyiket szabad elhatározásból, divatból, rábeszélésre, A testi egészség vagy szépség reményében vállaljuk, a másik esetben pedig a szegénység, a nyomorúság külső kényszere, vagy bornélt vallási szokások előírása az, ami arra ítél embereket, hogy korgó üres gyomorral keljenek reggel és térjenek este nyugovóra. Világunk logikája szerint az első eset olyan, hogy bár az ételről, italról, annak mérték feletti élvezetéről való lemondás szenvedéssel, önsajnálattal jár, de büszkeséget és önelégült magabiztosságot is kelt bennünk, hiszen felesleges kilókat faragtunk le így magunkról, a második viszont szégyelni, takargatni való, hiszen gyengeségről, tehetetlenségről, kiszolgáltatottságról, hiszékenységről árulkodik. Ám komoly tévedésben van az, aki távolról, kívülről valamilyen bizarr furcsaságként, buta és avid szokásként szemlélve a böjtöt, pusztán ezzel, a koplalás, az éhezés, lemondás fogalmaival társítja, és szánalommal tekint azokra, akik ilyenkor nem esznek húst, nem fogyasztanak bőséges uzsonát, visszautasítják az édességek, vagy az alkoholos italok élvezetét, nem buliznak, nem tartanak lakodalmat. Hogy mi a lényegi különbség a böjtölés és a táplálék megvonás egyéb formái között? Először is az, hogy míg az utóbbiakat valamilyen külső kényszer, orvosi gyavallat, divat, hiúság, de mindenképpen nagyon is konkrét testi cél elérése, vagy valamilyen tárgyi, anyagi ok, szűkösség vagy hiány okoz és indokol, addig a böjt a hívő ember belső szabad elhatározása, amely még akkor is személyes belső vállalás, ha kereteit, formáit egyházanként változó módon szabályok, szokások rögzítik. A valódi, a szív döntéséből adódó böjt nem külső kényszer, de nem lehet a jámborsággal való kételkedés magamutogató cselekedete sem, hanem a lélek önfegyelem iránti vágyának gyakorlata, amit sem mutogatni, sem takargatni nem kell és nem szabad. Alig, hanem széles körben él ma az a meggyőződés, hogy a böjt, az ételről, italról való részleges, időleges tartózkodás csak korlátozás és tiltás, ami nyomasztó súllyal nehezedik azokra, akik ezt hitük, vallási meggyőződésük szerint gyakorolják. Ám az ilyen leegyszerűsítések, lesajnálások ellen a bőtartó ember egyféleképpen védekezhet. Ha magától értetődő természetességgel fordít, alkalmanként hátat nélkülözhető falatoknak, öncélú élvezeteknek, felesleges javaknak, hogy az azoknál értékesebbet, belső fegyelmét, önuralmát, józan mértékletességét erősítse meg. Ebben az értelemben a böjt, a táplálkozásban, a szórakozásban, az élvezetekben, a javak megszerzésében való lemondás és önkorlátozás sohasem öncél, hanem eszköz arra, hogy a megtisztuló lélek kész és képes legyen a Krisztussal való húsvéti találkozásra. Már az egyiptomi sivatag szélsőséges aszkézisben, önmegtartóztatásban élő keresztény remetéi is tudták ezt. Pedig ők gyakran évekig csak kenyéren és vizen éltek, durva szőr csubán kívül szinte semmiük sem volt, de büszkén vállalták, hogy az imádsággal, elmélkedéssel, mások megsegítésével társuló böjt nem más, mint a léleképítés páratlan, komoly erőfeszítéseket is megérő eszköze. Az ő körükből származó kis történet szerint egyszer az öreg aszkétát arról kérdezték tanítványai, milyen a tökéletes böjt. Egyikük úgy gondolta, olyan, hogy csak két naponta eszünk egy keveset. A másik meg azon a véleményen volt, az az igazi, ha egy héten át maradunk étlen szomjan. Heves vita alakult ki, a tanítványok egyre szigorúbb és vadabb ötletekkel álltak elő, próbálták túllicitálni egymást. Az öreg végül azt felelte nekik, ha puszta versengés számotokra a koplalás, azzal mit sem értek. Ha sokáig semmit sem esztek, testetek legyengül, az elérkező halállal pedig kialszik bennetek a lélek. Ha ideig, óráig koplaltok, utána mohóvá vágyjal habzsolva az életet és az ételt, bepótoljátok, amit elmulasztottatok, nem tanultatok meguralkodni önmagatok felett. Az igazi böjt az, ha életetek minden napján magatokhoz veszitek cipótokat, korsóvizeteket, de soha nem vágyakoztok a második cipóra, a második korsóvízre, mert akkor lesz az, hogy nem a hiúság, a mohóság vagy az éhség, hanem a lelketek uralkodik rajtatok. Az aszkéták szigorú, szélsőséges, gyakran túlzóan önsanyargató böjti szabályai felett eljárt az idő. De a lemondás és a lélekfegyelmezés gyakorlata ma is időszerű, talán időszerűbb, mint valaha. Hiszen korunk a lelke mélyén zaklatott, kielégületlen és boldogtalan embere, akit a törődj magaddal, élj a mának, ez jár neked, típusú szlogenek kísértetsei csábítanak. Nagyon is ráférne néha, hogy némi lemondást tanulva megszabaduljon legalább egy kis időre a szerzés, a fogyasztás, a saját lelki valóságról való megfeledkezés kényszerével. Bármilyen formáját tekintjük is, ennek egyik eszköze a böjt, hiszen az nem más, mint a külső igények, vágyak, szükségletek lecsendesítésének pillanata. Nem megszenvedett kényszerű éhezés, de nem is olyan koplalás, fogyókúra vagy diéta, amely a testi egészség vagy szépség elérésével kecsegtet. A böjt, ha helyesen értjük, ha jól gyakoroljuk, egészen más, hiszen szellemi, lelki egészségünk megérzésének, személyiségünk formálásának, Istenhez és emberhez fűződő kapcsolataink újragondolásának, kicsit fellengzésen fogalmazva, a lélek karcsúsításának eszköze. Nem külső cselekedet, hanem olyan belső késztetés, amelynek engedelmeskedve ma is példát mutathatunk egy mértéket és értéket alig ismerő világnak. Nagyböjti idején érdemes belegondolnunk abba, hogy a modern fogyasztói társadalmak világában élő, a vallás dolgaira közönös értetlenséggel tekintő ember többnyire mit sem törődik a számára már csak furcsaságnak, különbségnek, hóbortnak tűnő bojt, az ételről, italról, bulikról, zajos mulatságokról való önkéntes, részleges és időszakos lemondás hagyományával. Számára a böjtölésben megvalósuló önkorlátozás leginkább a fogyókúrát, az orvosi utasításra, divatból, a testi szépség, karcsúság megérzése érdekében vállalt gyötrelmet jelenti. Az egészséges táplálkozásról felé áradó jó tanácsok, és az édességet, rákcsálni valók tömkelegét kínáló reklámok sűrűjében, vagy az ünnepi alkalmakkor kötelező eszemiszom után esetleg kacérkodik a vegetarianizmus, a biokonyha a koleszterin szegény étkezés lehetőségével, magát a koplalást azonban a szégyenletes szegénység, a meddő önsanyargatás vagy a babonás butasság tünetének tekinti, arról pedig hallani sem igen akar, hogy a bőjt nem a test, hanem a lélek dolga volna. Pedig emlékezhetne arra, hogy az evésről, ivásról, esetenként a testi örömökről való lemondás, az abban való önkorlátozás hagyománya, az az ősi hiteken, tapasztalatokon alapuló szokás a világ legtöbb kultúrájában, amelynek lényege nem a testi, hanem a lelki, szellemi egészség megőrzése vagy megszerzésének igénye. Nem akar tudomást venni arról, hogy a bőjt ebben az ősi hagyományban nem a test, hanem a lélek salaktalanításának, kipurgálásának a módja, az akaraterő és az önfegyelem próbája, amellyel korunk mindig a mának élő átlag embere amúgy is hadilábon áll. Mert a bőjt, ha helyesen értjük, ma sem veszített időszerűségéből, csak világosan kellene látni igazi értelmét, testi, lelki hasznát. Ám a nyugat világában sajnos már feledésbe merült, vagy kibeszélték belőlünk. Sokan nem tudják ma, hogy a bőjt nem büntetés, kényszer, korlátozás, hóbort, butaság, divat, hanem olyan szellemi akarati tett, hitből fakadó magatartás, amelyet őseink még természetes módon gyakoroltak, és amelynek értelmét, az élet ritmusát megszabó elveit nagyapáink még ugyanúgy megélték, természetesnek, életük részének tekintették, ahogy emberek százmilliói ma is e köré szervezik életük folyását. Nagyböjt a régi ember végső számadása korábbi önmagával. Bátortalan kísérlet arra, hogy méltók lehessünk az új ember ígéretére. Végcélja, végállomása pedig Szent Ágoston szavával, az a Szent Három Nap, amikor az Úr szenvedésével átment a halálból az életre, és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az életbe. De figyelmeztető üzenet is annak a világnak, amelyben a mértéktelenség, a mohóság, a fegyelmezetlenség, a bűn, a halál kultúrája uralkodik.